Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Jogi következmények az államadósság növeléséért, ezt szeretné a Fidesz, az ellenzék szerint ez jogi nonsens.
Munkahelyteremtésre kaptak állami pénzt, de 800 embert bocsátottak el, az alkohol felelősségét vizsgálják.
Nem elég, hogy elismerte a gyilkosságokat, csak jövőre kezdődhet meg a norvég merénylőpere.
Megint uzsorást fogtak Borsodban, a gyanú szerint 70%-os kamatra adott kölcsönt, volt, akinek a házát is vitte.
Jogi következmények az államadósság növeléséért, a politikai felelősség megállapítása mellett ezt is szükségesnek tartja az államadósság növekedés okait vizsgáló bizottság.
Szijjártó Péter, a testület fideszes alelnöke szerint a szocialista kormányok rossz gazdaságpolitikai döntései vezettek az államadósság drámai növekedéséhez, ezzel pedig szerinte bűnt követtek el.
A Fidesz azt szeretné, hogy az illetékes bizottságok vizsgálják meg, hogy a jelenlegi törvények szerint megállapítható-e a volt miniszterelnökök és pénzügyminiszterek jogi felelőssége. Az MSZP szerint példátlan, hogy gazdaságpolitikai döntésekért bíróság előtt kelljen felelni.
Az elmúlt 8 év összes miniszterelnökét és pénzügyminiszterét meghallgatta az elmúlt hónapokban az államadóság növekedésének okait vizsgáló bizottság. Az első Orbán kormány 52%-os államadósággal adta át az országot Medgyessy Péternek. A 100 napos program végrehajtása után alig 2 év alatt másfélszeresére nőtt az államadósága. A legnagyobb növekedés a Gyurcsány kormány idején 2008 végén volt, amikor a gazdasági válság miatt az IMF-től és az Uniótól, valamint a Világbanktól kért segítséget Magyarország. Személyes felelősséget meghallgatásán egyik volt állami vezető sem érzett.
Az eredendő bűnt Gyurcsány Ferenc követte el, de a tettes társa a teljes szocialista párt.
A bizottság szerint jogi felelősség is terheli a volt kormányfőket és pénzügyminisztereket. Ezért arra kérik a számvevőszéki és az alkotmányügyi bizottságot vizsgálja meg, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján felelősségre vonhatóak-e a politikusok, és ha nem, milyen akár visszamenőleges szabályokat kell alkotni.
A múltban elkövetett bűnről beszélünk ebben az esetben, amelynek azonban a hatásai és következményei mind a mai napig meglehetősen súlyosak Magyarországra, a magyar emberekre és a magyar családokra nézve. Tehát tisztában vagyunk azzal, hogy egy komplex jogi kérdés.
Kovács László szerint gazdaságpolitikai döntésekről nem a bíróságoknak kell ítéletet mondaniuk.
A választók hivatottak arra, hogy erről ítéletet mondjanak. Lassan eljutunk oda, mint Bacsó Péter filmjében, a tanúban, hogy előbb van meg az ítélet, és aztán készül csak a vallomás.
Az LMP szerint börtönnel fenyegetni a volt kormányfőket politikai és jogi nonsensz. A Jobbik pedig azt mondta, nem 8, hanem 21 év politikája miatt ilyen hatalmas az államadósság.
Háborút hirdettünk az adósság ellen.
A 80% fölé emelkedő államadósságot júniusban a kormány egy lépésben 77%-ra csökkentette a magánnyugdíjpénztári vagyon egy részének átcsoportosításával. Annak érdekében, hogy újra ne szállhasson el a hiány, az új alaptörvénybe bekerült az adósságplafon, a büntetőtörvénykönyvbe pedig az, hogy 2-től 10 évig terjedő börtönt kaphat az, aki közpénzzel él vissza, költségvetési csalást követel.
Elmarasztalta Magyarországot az Európai Unió bírósága. Brüsszel szerint közösségi jogot sért a magyar áfa szabályozás egyik eleme. A bíróság szerint az a gond, hogy nincs határideje az adó visszatérítésnek. Azt az adóhatóság bármeddig halaszthatja, viszont a vállalkozóknak határidőre kell befizetniük az áfát. A döntés miatt adószakértők szerint 100 milliárd forint is kieshet a költségvetésből. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint ezért az állam eladhatja a MOL paket egy részét. A 2004-es uniós csatlakozás után nem hozták összhangba a magyar áfa szabályokat az uniós normákkal. Brüsszel 2007-ben figyelmeztette Magyarországot, majd mivel nem történt változás, 2009-ben eljárást is indított.
Tovább nőtt a foglalkoztatottság a második negyedévben. Április és június között 3.809.000-en dolgoztak. Ez 76.000-rel több munkahelyet jelent az első negyedéves adatokhoz képest. Elemzők szerint a következő hónapokban, ha lassabb ütemben is, de tovább bővül a hazai foglalkoztatottság.
Munkahelyteremtésre kapott 2,5 milliárd forint állami támogatást 2005-ben, majd csaknem 800 embert küldött el 5 év alatt az alumíniumipari termékeket gyártó székesfehérvári Alcoa. Ezt az elszámoltatási kormánybiztos vizsgálata állapította meg. Budai Gyula a nemzetgazdasági miniszterhez fordult, és nem zárta ki, hogy újabb büntető feljelentést tesz.
Ez a székesfehérvári cég 2,5 milliárd forint állami támogatást kapott. A pénzből 184 új munkahelyet kellett volna létrehozni 2012-ig. A szerződést a Gyurcsány kormány gazdasági minisztere Kóka János, valamint az Alcoa Köfém akkori vezetője írta alá még 2005-ben.
Ezeket a pénzeket le is hívták.
Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos a támogatási szerződés vizsgálata után megállapította. A szerződést az évek alatt többször is módosították, mindig az Alcoa számára kedvező módon. Így például 2009-ben a céget mentesítették az alól, hogy teljesítse a számára előírt exportbevételt. Több mint 150 millió forintos kötelezettségtől mentesült így. Ráadásul az Alcoa lehetőséget kapott a csoportos létszám leépítésre. A székesfehérvári és a móri üzemből több száz embert küldtek el, pedig éppen a létszámbővítésre kapták az állami támogatást.
Közel 800 fővel csökkent az Alcoa Köfémnek a munkavállalói létszáma, és hogyha jól számolom, akkor 2012 végéig a 181 és a 800 munkavállalóval közel 1000 új munkahelyet kéne létrehozni az Alcoa Köfémnek, ami szerintem jelen pillanatban lehetetlen.
Budai Gyula arra kérte Matolcsy György nemzetgazdasági minisztert, érje el a székesfehérvári cégnél, hogy a közpénzből kapott támogatást arra használja fel, amire kapta, vagyis munkahelyteremtésre. Ellenkező esetben a kormány biztos büntető feljelentést tesz.
Az Alcoa közleményben reagált, ebben azt írják, hogy a cég nem szegte meg az állammal kötött támogatási szerződést, és azt is írják, hogy valamennyi kötelezettségüket teljesítik.
A rendészeti szakszervezetek nem fogadják el a belügyminisztérium tervét a szolgálati nyugdíjrendszerről és az új életpályamodellről. A tárgyalásokat tegnap zárták le. A minisztérium mindössze egy közleményt adott ki, amely szerint a törvényjavaslatban figyelembe veszik az érdekképviseletek véleményét. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi szerepel a koncepcióban. Annyi biztos, hogy a szolgálati nyugdíj járandósággá alakul, és aki nem megy vissza dolgozni, annak adóznia kell majd.
Itt még tüntettek a rendvédelmi dolgozók, aztán tárgyaltak, hosszú heteken át. Közben újra tüntettek. Tegnap viszont a belügyminisztérium végleg lezárta a tárgyalásokat a szolgálati nyugdíjrendszerről és az új rendvédelmi életpályamodellről. A tárca ezt egy szűkszavú közleményben tudatta, amelyben közli, hogy a szakszervezetek javaslatait figyelembe véve terjeszti majd elő a törvényjavaslatot. A híradó információi szerint a törvénytervezetet őszig kidolgozzák, amit már szeptemberben tárgyalhat a parlament. Azt eddig is tudni lehetett, hogy a szolgálati nyugdíj járandósággá alakul, és aki nem megy vissza dolgozni, annak adóznia kell. Méghozzá a mindenkori legmagasabb adókulccsal, legalábbis a pénzcentrum.hu korábbi információja szerint. Újdonság, hogy a szolgálati járandóság is emelkedik a mindenkori öregségi nyugdíjjal megegyezően. Szintén új elem, hogy aki a versenyszférába megy vissza dolgozni, megkapja a szolgálati járandóságot, ha nem keres többet egy évben a minimálbér 18-szorosánál. A korkedvezményes nyugdíjasok könnyített feltételek mellett dolgozhatnának.
Munkavállalóknak nem nyújt semmiféle pluszt.
Ez a véleménye a belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezetének a belügyminisztérium koncepciójáról. Ezért az Érdekvédelmi Szövetség ezt nem fogadja el.
Hogy a nagy érvágás, amit nem bírnak megemészteni a kollégák, ez pedig a már nyugdíjba levők, a még 57 év alatt lévők, akiknek egész egyszerűen úgy eltüntetik a szolgálati nyugdíját, ahogy ez a nagykönyve meg van írva.
A szakszervezetek azt is kifogásolják, hogy a kormány csak 2014-re tervez béremelést az ágazatban.
Igen, komoly sajtóvisszhangot váltott ki Deutsch Tamás egyik internetes bejegyzése. Az uniós képviselő trágár szavakat használva írt Thomas Meliáról, az amerikai helyettes külügyi államtitkáról, aki bírálta az új magyar alkotmányt, a média és az egyházügyi törvényt. A fideszes politikus Twitter oldalán nem először használt nyomdafestéket, nem vagy csak alig tűrő kifejezéseket.
Szerdán írta ki ezt a trágár kifejezést is használó bejegyzést Deutsch Tamás az egyik közösségi oldalra, miután Thomas Melia, az amerikai helyettes külügyi államtitkár a magyar kormányt bírálta. Mirja ezen a videón éppen a médiatörvényt kritizálja. Külpolitikai szakértők szerint bár a külügyminiszterek és az államtitkárok után ő csak az ötödik a ranglétrán, mégis hivatalosnak tekinthető, amit mond.
Egy kormánytisztviselő a kormány álláspontját képviseli, és azt mondja, feltetően ez gondosan egyeztetett szintű megnyilvánulás volt és nyilatkozat volt.
Tomás Mélia szerint a jelenlegi kormány az alkotmány megváltoztatásával megszilárdítja hatalmát és korlátozza a jövőbeli kormányok mozgásterét. A magyar kormány szerint azonban nem hatalmi kérdésről, hanem Magyarország megújításáról van szó.
Ez azt jelenti, hogy az alkotmányozástól a szociális ellátórendszerig, a szakszervezetekkel folytatott tárgyalástól a sarkalatos törvények megalkotásáig számos területen megyünk előre.
Deutsch Tamás Twitter oldala nem most először kerül a figyelem középpontjába. Márciusban Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt bírálta, szintén trágár szavakkal. Akkor az este vendége is volt.
Ez én, Deutsch Tamás vagyok, egy politikus, egy közszereplő, akinek politikusként és közszereplőként kell felelősséget viselnie minden nyilvánosság előtt elmondott szaváért.
A politikust most nem értük el.
Ezzel ugye már is át tudják lépni azt az inger küszöböt, hogyha így fogalmaznak. Vagy
a politológus szerint az ilyen, akár trágár üzenetek célja a figyelemfelkeltés.
Nagyon sokan azonosulnak vele, nagyon sokan pedig azt mondják, hogy na ne. És tulajdonképpen ez a célja egy politikusnak, hogy érzelmeket váltson ki, hogy ne maradjanak közömbösek iránta az emberek.
Magyarországon egyre több politikus használja a közösségi oldalakat. Deutsch Tamással ellentétben azonban a legtöbb bejegyzést nem maguk a politikusok írják, hanem egy háttérstáb.
A génszennyezett kukorica ügyében érintett cégek nem ismerik el a hivatalos vizsgálatok eredményét. Szerintük nincs akkreditálva a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal laborja. A szaktárca ezt elismerte a híradónak, de azt mondják, ez a helyzet csak átmeneti, a labor pedig így is megfelel minden nemzetközi előírásnak, tehát az eredményeit is el kell fogadni.
A kukorica GMO szennyezettségét itt a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal vetőmag laboratóriumában vizsgálják.
Ilyen 1,5 kiló zacskóban érkezik meg a kukorica minta ide a laboratóriumba, megdarálják, és a kukorica lisztet viszik a steril fülkébe, ahol kivonják belőle a DNS-t, és abból állapítják meg, hogy génkezelt volt-e a kukorica, vagy sem.
A génszennyezés ügyében érintett cégek vitatják az állami labor eredményeit.
Minden cég mielőtt Magyarországra hoz, főleg harmadik országból vetőmagot, független nemzetközi akkreditált laborban bevizsgálja ezeket a vetőmagokat, és csak olyan vetőmagot hoz Magyarországra, amely GMO-mentes.
A cégek azt mondják, a magyar laboratórium nincs akkreditálva, ezért már a mérési módszereket sem ismerik el.
A mezőgazdasági szakigazgatási hivatal laboratóriumai hatóságilag kijelölt laboratóriumok ISO szabvány szerinti minőségbiztosításban dolgoznak, validált módszerekkel, párhuzamosan háromszori vizsgálatot követően hoznak eredményt.
A tárca elismerte, hogy a GMO vizsgálatra még nincs akkreditációja a labornak, annak megszerzése folyamatban van. Viszont a méréseik megfelelnek a nemzetközi előírásoknak, ezért azt mindenkinek el kell fogadni. Kitárcsázott kukorica Csongrádban, utoljára itt találtak génszennyezett kukoricát. A probléma már 5 megyét és 5000 hektárt érint. Ezeken a táblákon a híradó információi szerint Horvátországból és Romániából importált magokat vetettek el. Magyarország viszont egyáltalán nem szorul külföldön előállított vetőmagra. A Vetőmag Szövetség kérdésünkre annyit mondott, hogy speciális igények kielégítése miatt hozták be. A héten a kormány már döntött a gazdák kártalanításáról.
Magyarország kormánya vállalja, hogy a GMO szennyezett vetőmag felhasználásából származó kárt ő maga téríti meg.
Eközben a GMO botrányban érintett cégek egyike fontolgatja, a másik viszont már meg is ígérte, hogy kártalanítja a vétlen gazdákat. Méghozzá maradéktalanul, vagyis az elmaradt bevételt is megtérítik.
A pajonyér cég mindenkit kártalanít, így van, a ezzel kapcsolatos megállapodások aláírása kerültek, és a napokban eljut a termelőkhez.
Eszerint ősszel, a betakarítás végén mindenki pénzéhez juthat.
Egy 14 éves gyereket béreltek fel a mexikói drogkartelek, hogy kivégezzen 4 embert, meg is tette.
És egészséges magyar termékeket a nagyvárosi boltokba indul a tanyafejlesztési program.
Hiába a beismerés, legkorábban jövőre kezdődhet meg a norvégiai merénylő pere. Az oszlói ügyészség szerint a vádirat nem lesz kész az év vége előtt. Már a férfi elismerte a gyilkosságokat, vádat emelni csak a vizsgálat után lehet ellene. Közben a merénylőt, aki 76 ember halálát okozta, átszállították, mert sokakat felháborított, hogy egy luxus börtönben helyezték el.
Befejezték az eltűntek utáni kutatást Utoya szigeténél. Búvárokkal vizsgálták át a szigetet körbevevő tavat, de nem találtak újabb áldozatokat. Borzalmas volt a látvány múlt szombaton, halottak és sebesültek voltak mindenütt. A rendőrök elmondták, sok hamis bombafenyegetés történt a merénylet óta, és egyelőre nem zárták ki azt sem, hogy lehettek társai a gyilkosnak. Számos bombával fenyegető üzenetet kaptunk, de egyik sem szólt konkrét célpontról. Sajnos ilyen helyzetben ezek a fenyegetőzések megszokottak, de nincs sok az aggodalomra. A tömeggyilkos Breiviket közben az Utoya melletti luxusbörtönből egy másik fegyintézetbe szállították át, miután komoly felháborodás keltett, hogy tévével és hűtővel felszerelt cellában őrizték a 32 éves merénylőt. Nem minden jogától fosztották meg. Papot kérhet, ha akar. Azt állítja, keresztény. Ha beszélni akar velem, ott leszek mellette. Bármilyen borzalmas bűnt is követett el, de ő is ember, neki is esély kell adni arra, hogy megbánhassa tettét. Sokan a rendőrség felelősségét firtatják amiatt, hogy több mint egy órába telt, amíg a kommandósok eljutottak a vérengzés helyszínére. Az Utoya szigeten szolgálatot teljesítő biztonsági embernek, akár csak a norvég rendőrök többségének nem volt fegyvere, Breivik elsőként így is őt lőtte le.
Az utca emberei közül nagyon sokan fölteszik a kérdést, hogy a világ egyik leggazdagabb és legjobb társadalmában hogyan fordulhat ez elő, hogy gyakorlatilag embervadászatot szervezett szigeten 80 percen keresztül egy álmokfutó. És hát a rendőrség magyarázkodik, mondják azt, hogy 29 gyilkosság volt 2009-ben Norvégiában, tehát ők elszoktak az ilyen helyzetektől.
A norvég ügyészség szerint leghamarabb jövőre kezdődhet el a merénylő pere. A támadót egyelőre csak terrorizmussal vádolták meg, aminek maximális büntetési tétele 21 év börtön.
Megrázó történet jön, egyre durvább módszerekkel dolgoznak a mexikói drogkartelek, már gyerekbérgyilkosokat is bevetnek a bandaháborúkban. Még a sok szörnyűséget tapasztalt országban is közfelháborodást keltett, hogy egy 14 éves fiúval végeztettek ki 4 embert. A csak Köpönyeg néven ismert fiút most elítélték, 3 évet kell kiskorúak börtönében töltenie.
A kis drogfutárból rövid időn belül kegyetlen gyilkos lett. Tetteit nyíltan vállalta, a YouTube-ra is feltett több videót, többek között ezt, amelyen egy férfit ütlegel. De olyan fotókat is, amelyeken meggyilkolt emberek feje látható. El Ponchis ugyanis lefejezte áldozatait. Decemberben fogták el, amikor az amerikai származású fiú át akart szökni az Egyesült Államokba. Mindent bevallott. 4 embert megöltem, lefejeztem őket. Kényszerítettek rá, azzal fenyegettek, megölnek, ha megtagadom a parancsot, mondta, miután elítélték. A mexikói hadsereg szerint El Ponchis nem 4, hanem legkevesebb 7 embert ölt meg kábítószer hatása alatt. A kiszabható legmagasabb büntetést kapta, 3 év börtönt. Emberrablásért, gyilkosságért, drogterjesztésért, katonai fegyverek használatáért, közölte a kiskorúak börtönének szóvivője. A mexikói elnök 5 éve hirdetett kíméletlen harcot a drogbandák ellen. Júliusban egyetlen hét alatt 3 hatalmas fogása volt a katonaságnak. Itt éppen egy vegyszerekkel teli raktárba törnek be. A 840 tonna alapanyagból metamfetamint akartak előállítani. Ebből 350 millió adag speed lett volna, ami Amerika utcáin 28 milliárd dollárt érne. Ebben a föld alatti laborban is ipari méretekben gyártották volna a szintetikus kábítószert. A mexikói hadsereg évről évre nagyobb erőkkel, ma már 50 ezer katonával támadja a kartelleket. Az elmúlt 5 évben 40 ezer ember halála volt köthető a kábítószer kereskedelemhez, köztük ártatlanoké, így 2000 rendőré is Mexikóban.
Itthon indul a Nemzeti Tanyafejlesztési Program, szeptembertől összesen 800 millió forintra lehet pályázni. A kormány azt szeretné elérni, hogy az egészséges magyar termékek a nagyvárosi boltokban is kaphatók legyenek, kikerülve a kereskedelmi láncokat. Magyarországon 200 ezeren élnek tanyán, többségük szegénységben és elszigetelten.
Emberi csontokat találtak egy balotaszállás melletti tanyán 3 éve. Feldarabolt és elégetett 2 tanyasi férfit egy fiú, azóta életfogytiglant kapott. És egy tanyákat járó postásnőt is megöltek már, 3 éve Móra halomnál. A nyugdíjakat kézbesítette volna. Egyre több hasonló hír szól a tanyavilágról az utóbbi időben, pedig néhány évtizede nyugodtabb volt az élet.
Tessék bejönni! Itt a kemence!
Irénke néni 60 éve élt tanyán, azt meséli, fiatal korában jobban és nagyobb biztonságban éltek, mint most.
Tanyán élők, mindenki bement a városba, meg a faluba, meg munkalehetőséget keresett, azt elmentek, itt hagyták a földeket.
Irénke néni fia, Csaba, birkákat tenyészt.
Az éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez kevés.
Azt mondja, sokat gondolt arra, hogy beköltözzön a városba.
Az elmúlt 20 évben a takarmányárak egyre mentek följebb, és sajnos a bárányárak meg lefelé, tehát nem igazodtak hozzá. Így elég keményen el kellett gondolkozni azon, hogy érdemes-e ezt tovább folytatni.
A kormány azt szeretné, hogy érdemes legyen folytatni a tanyasi gazdálkodást, úgy, ahogyan Szabó Csabáéknál ez már működik. A most induló nemzeti tanyafejlesztési programban összesen 800 millió forintra pályázhatnak a tanyasi emberek szeptembertől, hogy könnyebben eladhassák a termékeiket.
Önkormányzatok fogtak össze annak érdekében, hogy hálózatot szervezzenek. Egyrészt itt a tanyán is boltokat fognak nyitni, a helyi terméknek nyitják meg a lehetőséget, és a hálózat szervezés folytán kikapcsolják a közvetítő értékesítési láncokat.
Magyarországon 200 ezer ember él tanyán, de egyre többen költöznek be a városba. A támogatással azt szeretnék elérni, hogy újra kedvelt életforma legyen a tanyasi élet.
Magyarok Ausztriában egyre többen indítanak mezőgazdasági vállalkozást Burgenlandban. Felsőbb ujján például magyar a zöldséges és a pék is. A vállalkozók azt mondják, az osztrákok keresik, amit a kis gazdaságokban termelnek, zöldséget, tejterméket vagy a friss házias kenyeret.
Magyar paprika és saláta, tele van magyar termékekkel ez az ausztriai zöldséges, de magyar a tulajdonos és az eladó is. A vevők viszont osztrákok, ez a nő például vörös káposztát keres. Nagyon friss és olyan termékeket árulnak itt, amit máshol nem kapok meg, mondja.
Mivel bevált nekik a magyar termék, ezért inkább azokat keresik.
A zöldséges mellett magyar pékség is van Felsőpuján.
A számításon bejön, itt is azért dolgozni kell, hosszú távra gondolkodunk, tehát egy-kettő, illetve három éven belül több üzletet szeretnénk nyitni.
Burgenlandi munkavállalók közel 10%-a ma már magyar munkavállaló.
De egyre több a vállalkozó is Ausztriában. A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke szerint a legtöbben az építőiparban, a szolgáltató szektorban vagy az egészségügyben dolgoznak.
Fogorvosi szektorból tapasztaljuk azt, és van ilyen információnk, hogy ma már a beteget nem itt várják a környéken, hanem megpróbálnak kint rendelőt nyitni és ott helyszínen ellátni.
A szakemberek azt mondják, Ausztriában pár óra alatt el lehet indítani egy vállalkozást. Pékség esetében csak egy erkölcsi igazolvány és egy ausztriai lakcím szükséges. ANTS engedély például nem. Ezért és a nagyobb haszon reményében mennek sokan Ausztriába.
Újabb uzsorást fogtak Borsodban. Az ózdi rendőrök egy putnoki férfinál tartottak házkutatást, ahol bizonyítékokat is találtak. A gyanú szerint a férfi aránytalanul nagy, sokszor 70%-os kamatra adott kölcsönpénzt rászorulóknak. Akik nem tudtak fizetni, azokat megfenyegette. Volt, akinek a házát is elvette.
Komandósok kapták el a putnoki uzsorást, a férfi megadta magát. A rendőrök megbilincselték és elvitték. A szomszédok hallottak az uzsora kölcsönökről, de nem tudták, hogy a fiatal férfi is ezzel foglalkozott.
Vannak olyanok itt Putnokon is, hát nem tudjuk, hogy kik azok, még nem járunk senki.
A gyanú szerint a férfi 70%-os kamatra adott kölcsönt. Volt olyan adósa is, akinek elvette a lakását, mert nem tudott fizetni. Az uzsora bűncselekmény mellett okirathamisítással és zsarolással is vádolják a férfit.
Amennyiben a sértett nem tudott eleget tenni a fizetési kötelezettségének, az uzsorás őt megfenyegette azzal, hogy az élete, testépség elleni súlyos bűncselekményt fog elkövetni.
Az uzsorást bilincsben vezették a bíróságra, egy hónapra előzetes letartóztatásba helyezték.
Bűnismétlés veszélye áll fenn, illetőleg az is fontos szempont, hogy a tanúkat ne tudja befolyásolni, vagy az egyéb bizonyítékokat ne tudja megsemmisíteni.
Az utóbbi hónapokban az ország több pontján kerültek rendőrkézre uzsorások. Csak az ózdi rendőrkapitányság 8 akciót szervezett, összesen 25 uzsorást fogtak el. És éppen 2 hete ítélték el a mohácsi uzsorásokat. Egyikük 8, a másik 9 év börtönbüntetést kapott, nem jogerősen.
hotdogot nevezett el Dominique Strauss-Kahn után egy élelmes párizsi vendéglős. Az ötlet azután jutott eszébe, hogy kiderült, nemi erőszakkal vádolják az Egyesült Államokban a Nemzetközi Valuta Alap volt vezérigazgatóját, aki nem sokkal a botrány kirobbanása után lemondott a posztjáról. Aztán szabadlábra is helyezték, minden esetre a DSK hotdog továbbra is nagyon népszerű.
Hotdog rendel, nem is akármilyen. Nem a sült káposztától különleges, azt máshol is tesznek a hotdogba. Ez a hotdog szinte minden szempontból pontosan ugyanolyan, mint a világ többi hotdogja, csak hogy ennek mégis a csodájára jár a világsajtó, és a vendégeket is becsalogatja ebbe a párizsi étterembe. A neve az a nem mindennapi. Ezt a dupla virslis hotdogot ugyanis a híres, hírhet nőfalónak tartott Dominique Strauss-Kahn után nevezték el. Az interneten olvastam a hírt, amikor DSK-t elfogták, és rájöttem, hogy ebből jó poént lehetne csinálni. Egy hotdog két virslivel, amit DSK-nak double saucisse kasernek, dupla virslis kósernek hívnak. Reméltem, hogy bejön, de ekkora sikerre magam sem számítottam, meséli az ötletgazda. Azt, hogy a poén jó ízű vagy ízetlen, ki döntse el maga. A tulajdonos szerint az emberek többsége érti és szereti is a viccet, de belátja, hogy mindig lesz, aki fanyalog. Ízlések és pofonok, mondja. Egy biztos, a DSK hotdog messze a legkapósabb termék az étlapon. DSK-nak, vagyis Dominique Strauss-Kahn-nak, a hotdog névadójának jelenleg van nagyobb gondja is annál, mint hogy holmi szendvicsekkel vesződjön. Hiszen jelenleg úgy fest a helyzet, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján szexuális bűncselekményekkel vádolják. Itt Franciaországban jelenlegi második feleségének keresztlánya állítja azt, hogy még 8 évvel ezelőtt megpróbálta megerőszakolni őt. Konstitki Zoltán, MTI Hírcentrum, Párizs.
Itthon megint elhalasztották a Balaton és az Öböl átúszást is. Réf Fülöpön, ott van a balatoni nyárműsor vezetője, jegyes Tóth Kriszta. Szervusz Kriszta, látom, hogy kabátban vagy, tehát nincs túl meleg. Hány fokos a víz? Van-e új időpont?
Szervusz, jó reggelt kívánok, jó reggelt, ez már a megszokás, jó estét kívánok, köszöntöm a híradó nézőit. A víz az 21 fokos, úgyhogy ha valaki nem rémül meg ettől az esős időtől és a 18 fokos levegő hőmérséklettől, akkor nyugodtan fürödhet, mert a helyzet az, hogy melegebb a víz, mint a levegő hőmérséklete. A Balaton átúszás új időpontja pedig augusztus 6-a, amelyet természetesen a rajtot élőben fogunk közvetíteni itt a balatoni nyárban. De most elmondom, hogy kiket és milyen témákkal várjuk ide a nézőket, a képernyők elé. Itt lesz két japán kisgyerek azok közül, akik a japán földrengés szökőár, illetve Fukushimai atomkatasztrófa körzetéből érkeztek Magyarországra, azon belül a Balatonra nyaralni a Kizuma jegyében, amely az emberi kapcsolatoknak a gyűjtőszava. De itt lesz holnap a japán gyerekek mellett Török Ádám és Torz Botond is. Busa Pista rapper pedig a Magyar Hal napjáról mesél nekünk, amely szombaton lesz Siófokon, és az érdekessége, hogy csak hal nevű művészek léphetnek fel, Busa Pista mellett például Harcsa Veronika, vagy ha valakinek nincs anyakönyvezve semmilyen halneve, és arra napra vállalja, hogy felvesz valamilyen halnevet, akkor ő is felléphet természetesen a Magyar Hal napján. Aztán itt lesz a Révfülöpi kikötőben a 100 éve épült és most gyönyörűen felújított Tramontana, sütünk malacot, és lesz kutya frisbee is, zenél a Tárkány művek, reggel 9 órától Menczer Tomival várjuk Önöket.
Reméljük nyár is lesz. Köszi, Kriszta. Jogi következmények az államadóság növelésért, ezt szeretné a Fidesz, az ellenzék szerint ez jogi nonsens.
Munkahelyteremtésre kaptak állami pénzt, de 800 embert elbocsátottak, az alkohol felelősségét vizsgálják.
Nem elég, hogy elismerte a gyilkosságokat, csak jövőre kezdődhet meg a norvég merénylőpere.
Most jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, és reméljük, hogy majd a jó idő is.
Így van, mi köszönjük figyelmüket. Zoli várja Önöket 22 óra 40 perckor friss hírekkel, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszlát.
Ott van Izabel. Az egyik fickót is látom a kis Norfolk szigetről.
Biztos vagy benne?
Nem szoktam elfelejteni azokat, akik fegyvert fognak rám.
Segíts rajta! Könyörgök, segíts!
Figyelj rám! Orrolyalázat van! Érted, amit mondom?
Mit kell tennem?
Bele kell halnod, holnap reggelre.
Nyissa ki a koporsót!
Mit művel? Ebben a koporsóban egy orrolyalázban elhújt rabholtteste fekszik.
Jack London írása alapján. Déltenger kincse. Ma 20 óra 10 perckor az M1-en.
Vasárnap délután két vidéki csapat rangadóját közvetítjük az M1-en. Egy dolgot biztosan kijelenthetünk. Egyikük sem fog döntetlenre játszani.
DVTK Kecskemét, OTP Bankliga bajnoki mérkőzés. Vasárnap 15 óra 50 perckor élőben az M1-en. Akik lemaradnak, este megnézhetik az M2-n. Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.